Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Harmad Zoltánnak hívnak, ahogy említettem. A Microsoft Consulting Services-ben dolgozom architektként. A mai napon az Office-ról szeretnék nektek beszélni. Ugye a bevezetőben hallottuk azt, hogy a Microsoft átalakul, és egy komoly átalakulásnak lehetünk itt a szemtanúi. Ugye ennek az átalakulásnak van két fő pillére, ez a productivity, illetve a platform. Hallottunk délelőtt nagyon sokat a platformról, most egy kicsit a produktivitásról szeretnénk beszélni. Ugye, hogyha produktivitás, akkor ez a Microsoft termék valami sípol, és ez nem én vagyok. Abba hagyta. Szóval, hogyha a Microsoftnál a produktivitásról beszélünk, akkor ugye ez tipikusan az Office termék családhoz kapcsolódik. Úgyhogy az előadásomnak a jelentős részében az Office-ról fogok nektek mesélni. De négy fő területre osztottuk, illetve igen, négy területre osztottuk az előadásomat. Az első terület az Office minden eszközön, a második a munkavégzés hatékonyan, a harmadik a kommunikáció, a negyedik pedig a biztonság. Az Office minden eszközön és az Office mindenkinek, hogyha kicsit a statisztikákat megnézzük, akkor az látható, hogy átlagban egy átlag felhasználó ma négy eszközt használ, nagyjából 162 percet tölt naponta az eszközeivel, kiki többet, kiki kevesebbet, és nagyjából 120%-kal több időt töltünk a produktivitási eszközeinkkel, mint tavaly, és hogyha ezt megnéznénk, hogy a tavaly és a tavaly előtti évben mi történt, hasonló trendet, vagy hasonló mértéket látnánk, és nagyjából ez vetíthető a jövőre is, hogy egyre többet töltünk a produktivitási eszközeinkkel. Az Office-t valószínűleg nem kell senkinek sem bemutatni. A világon az egyik legismertebb produktivitás segítő eszköz. A Földön minden hetedik ember használja, ami nagyjából azt jelenti, hogy körülbelül 1 milliárd felhasználója van az Office-nak. Körülbelül 40 millió letöltést regisztráltunk az Office iPad bejelentését követően, és nagyjából több mint 7 millió Office 365 Home és Professional felhasználónk van. Az Enterprise Office 365 felhasználókat, azokat nem soroljuk ide. Beszélni fogok majd arról, hogy mi ez a Home és Pro felhasználó. Ugye körülbelül egy 2-3 héttel ezelőtt volt a bejelentés, aminek nagyon nagy szalag címe volt az, hogy a világ megváltozott. Minő meglepetés. A világ valóban megváltozott. Minden eszközünkön szeretnénk használni az Office terméket, és mostantól ez lehetséges is. Ez az alszlogenje ennek a világ megváltozott szlogennek. Mit akar ez az egész bejelentés? Egyfelől bejelentettük azt, hogy lesz egy touch optimalizált Office verzió Windowsra, ami egy elég nagy előrelépés. Ugye az Office 2013 ugyan tartalmaz nyomokban touch gesztust, viszont nem arra van optimalizálva. Tehát várható egy új Office változat, ezt bejelentettük. Ugye ennek a megjelenési időpontja az nagyjából 2015-re tehető, a Windows 10-zel egy időben kb. Új Word, Excel és PowerPoint alkalmazásokat jelentettünk be iPhone telefonra. Frissítettük a Word-ot, az Excel-t és a PowerPoint-ot az iPad táblagépekre. Új Outlook for Mac verziót jelentettünk be, illetve bejelentettük azt is, hogy a Macintosh-ra új Office verzió fog érkezni 2015-ben. Bejelentettük azt, hogy hamarosan elérhető lesz az Androidon az Office, illetve ugye kinyitottuk azt a lehetőséget, hogy minden Office funkció, minden felhasználónak Office 365 előfizetés megléte vagy nem megléte esetén is használható a konkurens platformokon. Azt gondolom, hogy ha ezen végignézünk, és ezt így végig gondoljuk, akkor legalábbis mi a Microsoft dolgozói büszkék lehetünk magunkra a tekintetben, hogy ez mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy egy ilyen listát sorolunk fel, aminél egy sor a Windows, az összes többi az a konkurens termékről szól. Szóval a világ tényleg megváltozott, és nem csak mondjuk ezt, hanem teszünk is érte, hogy egyébként az az alszlogán ott teljesüljön, hogy minden eszközünkön szeretnénk az Office terméket használni, és mostantól ez lehetséges is. Az Office verziók megérdemelnek, én azt gondolom, egy-két percet, hogy beszéljünk erről, hiszen több verziójú Office elérhető, és még napjainkban is azért az bőven elképzelhető, hogyha leülök egy ügyféllel beszélgetni az Office 365-ről, akkor azt a kérdést kapom meg, hogy tényleg az Office fönnfut a felhőbe? Hogy mi is az az Office 365, tegyük ezt egy kicsit kontextusba. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni, meg ahhoz, hogy ezt el tudjam magyarázni, először beszéljünk a hagyományos Office-ról. De a hagyományos Office termékcsaládnak a legfontosabb tulajdonságai közé tartozik az, hogy egy konkrét verziót vásárlunk meg. Ugye az Office-nál jól megszoktuk, van Office 2000, 2003, 2007, 2010, 2013. Úgyhogy ugye vásároltunk egy Office-t, akkor tipikusan egy Office verziót vásároltunk. Ez az Office verzió extra szolgáltatásokat azon a programon kívül, vagy azon a programcsomagon kívül nem tartalmaz, csak magát a programot. Jellemzően ez örökös licensz volt, megvásároltam 2000-ben az Office 2000-et, mai napig jogosult vagyok annak a használatára, tudom azt használni. Tipikusan ez a licensz nem a felhasználóhoz volt kötve, hanem a PC-hez, legalábbis olyan mértékben a PC-hez, hogy ezt egy időben egyszerre csak egy PC-n használhattam. És ugye ennek a hagyományos Office-nak többfajta verziója van, Professional, Standard, Home, PC, Mac-es változat, tehát több dimenzió mentén tudunk itt ebben mozogni. Ugye megérkezett egy új termékcsaládunk, ez az Office 365, amiben a legfontosabb különbségek azok pont ezekben a pontokban keresendőek. Egyfelől mindig a legfrissebb terméket használhatjuk, ami azt jelenti, hogy nem egy verziót vásároltunk, hanem vásároltunk egy Office terméket, és mindig az aktuális legfrissebb verzióra jogosultak vagyunk annak a használatára. Ugye ez az Office 365 termékcsalád tartalmaz szolgáltatásokat is, ezekről részletesebben beszélek majd a későbbi diákban, illetve egy nagyon fontos feature ennek a terméknek az, hogy ezt előfizetési rendszerben értékesítjük, ami így elég kedvezővé teszi a terméknek az árát, illetve bármikor egyszerűen ki is szállhatunk ebből a konstrukcióból. Ugye felhasználó alapú a licensz, itt az Office 365-nél is több verzióról beszélünk, van például olyan változat, aminél egy időben egyszerre akár 5 számítógépen is, 5 plusz 5 eszközön is használhatjuk az Office-t, ezt az 5 plusz 5-öt később ki fogom majd bontani részletesebben. Tartozik ehhez Office Online változat is, ami azt jelenti, hogy ha és amennyiben nem az én saját számítógépemnél ülök, de mondjuk egy böngésző a rendelkezésemre áll, akkor abban a böngészőben tudom futtatni az Office-nak az online változatát. Erre is mutatok majd példát mindjárt. Jó, és ebből is többféle verzió van, Enterprise, Education, Small Business, és a többi, és a többi. Mik a legfontosabb Office 365 verziók? Ugye van belőle egy otthoni verzió, ami mindjárt, csak hogy még bonyolultabb legyen ez az egész gráf, két nagy részre bontható. Van belőle egy egyszemélyes változat, illetve van belőle az úgynevezett otthoni verzió. Az egyszemélyes verzió vajon mit jelent? Azt, hogy egy felhasználó használhatja egy számítógépen. Az otthoni verzió esetében viszont 5 plusz 5, 5-ös bontásról beszélünk, 5 hagyományos PC-típusú eszközön használható az Office kliens, és használhatjuk 5 tipikusan nem PC-típusú eszközön, telefonon, táblagépen, iPad-en, Androidon, stb. Van egy egyetemista verziónk, ami két PC-re, vagy Mac típusú gépre, vagy táblagépen használható. Az otthoni és az egyetemista verzióhoz egyaránt szolgáltatásként tartozik a OneDrive tárterület, illetve a Skype percek, mint szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy nemzetközi irányba telefonálhatunk a Skype-ból 60 percig. Ez része az Office 365 előfizetésnek. Jó, és ugye van a harmadik nagy pillérünk, a nagyvállalati verziók, amiről sokkal többet szoktunk beszélni, meg sokkal többet dolgozunk vele, legalábbis mi a Consulting Services-ben a Microsoftnál. Ez az Enterprise csomag, amiben van egy Office 365 Professional Plus nevű termék, ami tipikusan az összes Office desktop alkalmazást jelenti, illetve szolgáltatásként ebben a csomagban elérhető az Exchange, a Link, a SharePoint és a OneDrive vállalati szolgáltatása. No, ha ez kicsit sokkoló, akkor mindenkit szeretnék megnyugtatni arról, hogy ezeket azért jobban ki fogjuk bontani a hátralevő 45 percbe. Kezdjük először ezt a kibontást ezzel az Office 365 Pro Plus-szal, ami az Enterprise verzióban van. Ez az Office 365 Pro Plus, ez valójában, ahogy mondtam, az Office desktop alkalmazásoknak egy köre, amiben a Word-ot, az Excel-t, a PowerPoint-ot, az Outlook-ot, a OneNote-ot, a Publisher-t, az Access-t és a Link-et értjük bele. Aki megvásárolja az Office 365 Enterprise verziót, és abban bent van a Professional Plus, akkor ezeknek a desktop alkalmazásoknak a futtatására ő jogosult. Ugye ez ennek az előfizetéses csomagnak a része. Végfelhasználói szempontból, ha leül a titkárnő a hagyományos Word elé, és az Office 365 Professional Plus-ban levő Word elé, akkor nem lát bent különbséget. Jó? Ugyanaz a verziójú Word fut tulajdonképpen. Egyfelől ez egy licensz konstrukció, másfelől pedig egy csomagolási és telepítési konstrukció. Ugye ez a telepítési és csomagolási konstrukció, ez az úgynevezett click-to-run csomagolási és deployment technológia. Ugye előző TechNet események alkalmával erről jócskán volt szó, úgyhogy ezt nem ismételném meg, csak kidomborítanám az előnyét. Az előnye az, hogy borzasztó gyorsan telepíthetőek az alkalmazások ezzel a click-to-run technológiával, ami azt jelenti, hogy nagyjából néhány perc alatt van egy működőképes Office-on a gépen, anélkül, hogy egyébként a teljes Office csomagom letelepült volna arra az adott számítógépre. A legfontosabb funkciókat, azokat streameli le először a kliensem, azok települnek föl, a Word már képes elindulni, de a háttérben még egyébként települ az egész Office csomag. A gyorsan és egyszerűen telepíthető, ugye ennek a technológiának köszönhetően, folyamatosan frissíti magát ez az Office 365 Professional Plus, ugye itt nem egy Office 2013-at vásároltunk, nem egy 2010-et vásároltunk, egy szolgáltatást vásárolunk, aminek a keretében mindig a legfrissebb Office verziót futtathatjuk, úgyhogy ő szorgosan önmagát frissíti. Ettől nem kell megijedni, mert a nagyvállalatok szabályozhatják azt, hogy honnan települjön ez az Office 365 Professional Plus, tehát nem kell, hogy mind a 10.000 kliensem az internetről streamelje ezt az Office-t, hanem saját belső deployment pontokat kijelölhetek, illetve szabályozhatják a nagyvállalatok azt is, hogy milyen fixek települjenek, vagy milyen milyen komponensek települjenek. Tehát az a vállalat, akinél nincsen szükség Access-re és Publisher-re, az nyugodtan kiveheti a csomagból ezt, és egyszerűen ezt nem telepíti fel. Ennyit az Office 365 Professional Plus-ról. Ugye büszkék vagyunk a OneNote-unkra. Ugye a OneNote nyitotta nagyjából az egész bejelentési cunami sort, úgyhogy ezért meg aztán külön büszkék vagyunk rá. Ugye tavasszal azt jelentettük be, hogy a OneNote az innentől kezdve ingyenes. Úgyhogy ma még bizonyos diákon ott van, ki van domborítva, hogy az Office 365 Professional Plus-ba ez bent van a OneNote, de valójában ez egy ingyenes cross-platform jegyzetelő eszköz. Mit jelent az, hogy cross-platform? Az összes platformon elérhető és használható a OneNote. Szóval PC-n, Mac-en, táblagépen, weben, telefonon, bárhol elérhetjük a jegyzeteinket és készíthetünk gazdag jegyzeteket. Ugye kiemelkedő funkciói és képességei, amivel árulni szoktam ezt az ingyenes OneNote-ot, az például a fejlett OCR képesség. Az egyik kedvenc feature-em az, hogy egyszerűen csak nyomunk egy print screen gombot a billentyűzeten, beillesztjük azt a képernyőképet a OneNote-ba, és minő meglepő, egy másodpercen belül már azon a screenshoton levő szövegben tudunk keresni. Tehát, hogyha van OneNote-ba, keresődobozba beírjuk a kereső kifejezést, a képen megtalálja azt a szöveget. Szinkronizáció van mögötte, szóval, hogyha akarjuk, akkor a jegyzeteinket azokat OneDrive-on tárolhatjuk, és akkor jön elő az igazi nagy előnye a OneNote-nak, hiszen akkor minden eszközön, minden platformon könnyen és egyszerűen elérhetjük a jegyzeteinket. Van bent hangrögzítés, angol nyelven egyébként tud a hangban is keresni, ez annyira minket most még nem nyugtat meg, de dolgozunk azon, hogy ez más nyelveken is működjön. Illetve nyomtatóként is viselkedik, szóval, hogyha valamit szeretnénk kiprintelni OneNote-ba, akkor azt is megtehetjük, védjük a fákat, és OneNote-ba be tudjuk rakni a nyomtatási képeinket. Mi a különös ezen a képen? Ezen a képen a jobb felső sarokban keresendő egy különösség, mégpedig az, hogy be vagyunk jelentkezve az Office-ba. Nem tudom, ki az, aki már Office 2013-at használ készfeltartás. Wow, elég sokan. Akkor a második része az előadásnak lehet, hogy kevésbé lesz izgalmas. De nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e, ugye be vagytok jelentkezve az Office-ba, vajon miért? Egyfelől ennek az az oka, hogy a szolgáltatások elérése így egyszeri bejelentkezéssel, valódi single sign-onnal biztosítható, nem kell külön az online szolgáltatásokba bejelentkezni, tehát ha például van egy OneDrive ahhoz az adott vállalati vagy consumer ID-hoz csatolva, akkor azt egyszerűen el tudjuk érni a Word-ből, vagy bármelyik Office alkalmazásból. Ugye gondoljatok az előző iPad-es demómra, tulajdonképpen ott sem kellett külön a OneDrive-hoz autentikálnom magam, ugyanúgy be voltam jelentkezve egy ID-val az Office-ban. Másfelől ugye az Office így képes a beállításainkat, szokásainkat a kényelem és a hatékonyság érdekében szinkronizálni az eszközeink között. Itt a hatékonyság szó azért van kiemelve, mert a következő szekciónk az a hatékonyságról fog szólni, és így evezek át arra a szekcióra. Illetve ugye esetenként nem gép, hanem felhasználó alapú az Office licenszünk, ezért egyébként tudnia kell az Office-nak azt, hogy ki az, aki ezt használja, hogy ezt az 5+5-öt nyomon tudja követni. Munkavégzés hatékonyan. Ugye ezzel lezártuk a Office minden eszközön mindenkineket. Ugye itt a fontos bejelentés az, hogy minden platformon elérhetővé tesszük az Office-t, a OneNote már minden platformon elérhető. Szóval mi az a hatékonyság? Ugye a hatékonyság az, hogy egységnyi input kihasználása akkor hatékony, ha azzal a maximális eredményt érünk el, vagyis a lehető legegyszerűbben tudjunk dolgozni, úgyhogy egyébként még a feladatainkat el tudjuk látni, hogyha ezt nagyon köznapi nyelvre lefordítjuk. Ugye ki nem szeret hatékony lenni? Úgyhogy nézzünk néhány példát arra, ami a mai mobil világban a hatékonyságunkat tudja növelni. Ugye az egyik ilyen lehet például a párhuzamos szerkesztés. Microsoftban szerintem minden felhasználó, vagy minden kollega már átélte legalább nagyon sokszor azt, nem mondok inkább számot, nagyon sokszor azt, hogy az utolsó este ugye össze kell mergelni nagyon sok dokumentumot, mert mindenki a saját verziójában dolgozik. Ehelyett egyébként ugye van egy sokkal egyszerűbb és szebb megoldás, az pedig az, hogy a dokumentumaikat, azokat tudjuk párhuzamosan szerkeszteni. Itt kilépek egy pillanatra a PowerPointból, és megnyitom a nagyon fontos 2014-es business planünket. Ugye ez egy browserben nyílt meg, ne tévesszem meg senkit, ez a Word Online, úgyhogy itt most egyszerre több dolgot is demózok. Ugye browserben, Word Online-ban megnyitottam a Word dokumentumot, méghozzá szerkesztésre, és akkor megkérem a sorok között ülő kollégát, aki már egyébként buzgó módon ezt meg is tette, megnyitotta ő is szerkesztésre a dokumentumot, és a jobb felső sarokban ugye az látható, hogy rajtam kívül még ez a titokzatos nevű modadminisztrátor szintén szerkeszti ezt a dokumentumot. Hogyha az internet sebessége is úgy akarja, akkor ez itt ugye be is töltődött a dokumentum. Ugye itt szépen látszik az, hogy ugrál ez a modadminisztrátor, és folyamatosan látom real-time azt, hogy ő egyébként mit ír oda be, és látom azt, hogy ezt a beírást kiteszi. És ezzel párhuzamosan akár ugye én is tudom szerkeszteni ezt a dokumentumot. Nincsen többé az, hogy sok Word dokumentumot utolsó este össze kell mergelni, akár ez az alapfunkcionalitás még egy browserből is tökéletesen jól működik. Természetesen az összes többi platformból is hiba nélkül megy, tehát ezek a funkciók bent vannak az Androidos változatban, az iPad változatban, bárhonnan ezt tudom használni, ezt a párhuzamos szerkesztést. Oké, dokumentum tárolás. Ugye hol tároljuk a dokumentumainkat? Hagyományosan a dokumentumainkat fileszerveren tároljuk. Ez volt a régi beidegződés. Viszont itt jó néhány kérdés felmerül ezzel a beidegződéssel és ezzel a gyakorlattal kapcsolatban. Egyfelől az, hogy hogyan támogatjuk a mobilitást, hiszen ugye most is itt a mobilitásról beszélünk, és arról, hogy hogyan tudunk produktívak maradni egy ilyen mobil világban. Ugye hogyan biztosítjuk a biztonságot egy ilyen fileszerveres környezetben, hiszen ne legyen semmilyen kétségünk afelől, hogyha a felhasználó mobil akar lenni, akkor ő mobil lesz. Hiába van az fileszerveren az a dokumentum, egy pillanat alatt kikerül Dropboxra, egy pillanat alatt kikerül USB pendrive-ra, rákerül a saját iPad-re, stb. Ugye, hogyan támogatjuk a megosztást? az is egy teljesen legitim üzleti igény, hogy az elkészülő dokumentumainkat adott esetben másik vállalat dolgozóival mondjuk meg kell osszuk, vagy meg kell osszuk a sajtóval, vagy meg kell osszuk a befektetőinkkel, stb. Stb. De hogyan biztosítjuk ezeket a növekvő igényeket, hogy ma még csak 1 terabájtnyi tárterület kell, holnap után kell még 15 terabájt. Ugye egy részére a pendrive-os megoldás, ahogy már említettem, a felhasználó kreativitásából jön. Biztos, hogy ez a jó megoldás és ez a megfelelő irány, hogy ragaszkodunk a hagyományos fájlszerverekhez. Mi, akik az Office-szal dolgozunk, azt gondoljuk, hogy nem. A két ennél sokkal jobb irányt tudunk kínálni a hagyományos fájlszerver alapú tárolás helyett. Az egyik az a vállalati felhasználóknak szól, a OneDrive vállalati verziója, a másik az pedig a konzumer felhasználóknak, az otthoni felhasználóknak szól, ez pedig a Simpla OneDrive. Ugye a OneDrive az egy konzumer szolgáltatásunk, Office 365 felhasználóknak korlátlan tárhelyet biztosítunk, ha úgy tetszik, akkor ez most itt lehet egy bejelentés. Ugye ez is az elmúlt 1-2 hétnek a termése, hogy valójában technikailag korlátlan tárterületet adunk minden Office 365 felhasználónak a OneDrive-on. A OneDrive elérhető PC-n, Mac-en, telefonon, táblán, webes elérhetősége szintén van, úgyhogy ez is valódi multiplatform, cross-platform megoldás. A OneDrive ugye biztosít szinkronizálást, tehát ami a megtalálható a PC-ben, azt képes vagyok felszinkronizálni a felhőbe, és fordítva a felhőben levő content az képes szinkronizálódni az eszközeimre. És ugye értelemszerűen ez egy felhőszolgáltatás. Ugye a OneDrive vállalati verziójánál nagyjából ugyanezeket lehet elmondani, mint amit a Consumer OneDrive-nál. Annyi különbséggel, hogy ez egy nagyvállalati szolgáltatás, ugye az SLA az lényegesen magasabb, mint a klasszikus Consumer OneDrive szolgáltatásunk esetében, illetve amit még itt ki kell emelni, hogy azok a cloud szkeptikus ügyfelek, akiket ezúton is itt üdvözlünk, mert az első lépést megtették, jöttek egy ilyen cloudos rendezvényre. Szóval azok a cloud szkeptikus ügyfelek esetleg, akik mégis szeretnének OneDrive vállalati verziót minden előnyével bevezetni, ők egyébként képesek ezt on-premise a saját adatközpontjukba a legújabb Office termékcsaládunknak a szerver és kliens oldali termékével megvalósítani. Szóval a vállalati verzió az nem ragaszkodik szigorúan csak a felhő alapú kialakításhoz. Természetesen ez esetben a Microsoft nem biztosít korlátlan tárterületet, tehát nem viszünk mindenkinek korlátlan mennyiségben diszkeket az adott központjába. Létrehoztam egy URL-t, aki esetleg Office 365 előfizető, és szeretné élvezni a korlátlan OneDrive tárterületet, az aka.ms/korlátlan-OneDrive. URL-en tud jelentkezni. A következő néhány hétben ezt mindenkinek rolloutoljuk, kiterjesztjük a OneDrive tárterületét, viszont aki szeretne előre jelentkezni, és szeretne előre kerülni a sorba, az ezen az URL-en megteheti. Mellékletek kezelése. Ez is a mobil világban egy elég komoly feladat, témakör lehet. Ugye az első mondat az nem vicc, vagy az első kérdés nem vicc, szeretnék átküldeni egy CD mellékletet levélben, mehet-e? Szerintem nagyjából minden ügyfélnél előjön valami hasonló kérdés, hogy mekkora fájl mellékleteket lehet átküldözgetni e-mailben. Ugye ezzel az alapvetően a probléma, hogy az üzenetküldő rendszereinket, az Exchange-et, az Outlook klienst, azt nem erre terveztük, hogy itt több száz megás anyagok cseréljenek gazdát. Ugye így aztán adódik a kérdés, hogy hogyan kezeljük a mellékleteket hatékonyan, hogyha már egyébként a OneDrive vállalati verzión, vagy a OneDrive konzumer változaton tároljuk a fájlainkat. Illetve ugye fel kell tenni azt is kérdésként, hogy egyáltalán miért fájl mellékletet küldünk, hogyha küldhetnénk helyette linkeket is e-mailben. Ugye erre a második kérdésre tipikusan az a válasz, hogy azért, mert egyszerű. Szóval a létező legegyszerűbb dolog az, hogy az intézőből behúzom a fájlt az e-mailbe, és megnyomom a send gombot, a többi meg legyen az Exchange adminisztrátornak a problémája. Ugye sokat gondolkodott ezen az Office csapat, hogy hogyan lehetne erre jó megoldást adni, hogy a linkeknek a küldése az ugyanilyen egyszerű legyen, mint a mellékleteknek a behúzása az e-mailbe. És a megoldás az három nagyobb részre bomlik, a harmadik nincsen fönt ezen a dián. Az első megoldás az a vállalati megoldás, ahol a hagyományos Exchange-ben, az Outlook Web Access-ben, hogyha egy e-mailt írunk, akkor a vállalati OneDrive verziónkról, vagy a vállalati OneDrive tárterületünkről ki tudjuk brózolni az adott fájlt, és azt el tudjuk küldeni linkként. Mi történik ilyenkor a háttérben? A háttérben ilyenkor az történik, hogy a OneDrive-on, a OneDrive vállalati verzión megosztjuk a fájlt a levél címzetteivel, és bekerül a levélbe az az adott link, amin keresztül a felhasználó meg tudja nyitni a dokumentumot. Összesen egy néhány kilobájtos levelet küldtünk át. Jó, itt hangsúlyoznám azt, hogy ez ma Outlook Web Access-ben érhető el, viszont a következő Outlook verzióban nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ez bent legyen. Jó, tehát ez ma OVA feature. És az otthoni megoldásunkban pedig természetesen ugye az Exchange Outlook Web Access-nek a párja az otthoni felhasználásban az az outlook.com, illetve a OneDrive vállalati verziónak a párja az a OneDrive, tehát az outlook.com-on, hogyha egy levelet írunk, akkor a saját személyes OneDrive tárterületünkről tudunk mellékletként, pontosabban linkként beszúrni ugyanígy leveleket. Bocsánat, fájlokat. Ugye említettem azt, hogy három nagy megoldásunk van. Van a OneDrive for Business-re, van a OneDrive-ra, és a harmadik az pedig nincsen itt fönt a dián, ez pedig a, nem más, mint a Dropbox. Ez szintén az elmúlt 2-3 hét bejelentéseinek az egyike, hogy ugyanezt képesek vagyunk Dropbox-szal is megcsinálni, úgyhogy ebből is látható az, hogy szintén nyitunk, nagyon sokféle a világ megváltozott, nem csak a mi platformjaink állnak rendelkezésre. Jó, ezt szeretném gyorsan demozni nektek. Nyitunk egy browsert. Nyitunk egy Office 365-ös Outlook Web Access-t. Méghozzá kis személyiség meghasonlulással, most Kari F leszek. Jó, bejelentkezünk az Outlook Web Access-be. Azt mondjuk, hogy majdnem kész. Oké, írunk egy új levelet. Ugye, szeretnénk beszúrni egy fájl mellékletet. Ugye van itt egy olyanunk, hogy mellékletek vagy OneDrive fájlok. Ugye amikor azt mondom, hogy mellékletek vagy OneDrive fájlok, akkor bal oldalt látható egy tree, amiből ki tudom választani azt, hogy honnan akarok beszúrni fájlt. Ugye itt alapértelmezésben nekem most a legutolsó megnyitott helyet kínálja föl az eszköz, ami a OneDrive-on. Ebből a OneDrive-ból kiválasztom mondjuk ezt az Excel táblát. Igen, és utána megkérdezi, hogy mit szeretnék csinálni ezzel az Excel táblával. Szeretném hagyományos módon mellékletként beszúrni, vagy szeretném ezt megosztani OneDrive-on. Én az utóbbit választom, szeretném ezt megosztani OneDrive-on. Hogyha itt további beállításokat szeretnék eszközölni, akkor van egy ilyenünk, hogy engedélyek kezelése. Ha erre az engedélyek kezelésére kattintunk, akkor kiválaszthatom azt, hogy egyébként milyen jogosultsággal ossza ezt meg nekem az alkalmazás a OneDrive-on ezt a fájlt. Szerkesztésre, vagy csak megtekintésre, illetve be tudom azt jelölni, hogy a levél összes címzetjére ugyanolyan jogosultsággal állítsa be a megosztást. Jó, és ezek után ez egy egyszerű, szimpla levélként elmegy. A fájl melléklet nélkül, csak egy linkkel. Ugye ennek aztán utána nagyon nagy előnye az, hogy akár a felhasználók, mivel ez nem ragadtuk ki a kontextusból a fájlt, az előzőekben bemutatott párhuzamos szerkesztést az összes felhasználó, illetve a levél összes címzetje, az képes ezen elvégezni. Ugye ott maradt a OneDrive vállalati verzión a dokumentum, tehát továbbra is szerkeszthető párhuzamosan, és egy példányunk van, nem duplikáltuk, triplikáltuk a fájljainkat. A Oké, legutóbbi file szinkronizáció, ugye, itt megint egy olyan előnnyel szembesülünk, vagy egy olyan előnyt láthatunk, ami abból fakad, hogy be vagyunk jelentkezve az Office kliensbe. Ugye az Office kliens tudja azt, hogy utoljára mi milyen fájlokat nyitottunk meg. Bal oldalt látható egy ilyen legutóbbi file, vagy recent files lista, és ez az eszközeink között szinkronizálódik. Szóval, ha most én itt a PowerPointomban azt mondom, hogy open menü, akkor itt ebben az open menü pontban látszik, hogy milyen fájlokat nyitottam meg. Ha hazamegyek, és az otthoni asztali gépemre bejelentkezem, akkor pontosan ugyanezt a listát látom. Szóval, ha a dokumentumaim fent vannak, legyek akár egy vállalati dolgozó, vagy egy otthoni dolgozó, fent van egy OneDrive-on, vagy egy OneDrive vállalati verzión, két különböző gépen dolgozom, de ugyanazt az identitást használom, legyen az egy Active Directory User, vagy egy hagyományos Microsoft account. Ha ugyanazzal az identitással jelentkezem be az eszközeimen, akkor valójában a munkakörnyezetem pontosan ugyanúgy néz ki. Ugyanazt az Office hátteret kapom, fent a szallagos listán, de ennél fontosabb az, hogy például ugyanazokat a legutóbbi fájlokat látom, és meg tudom nyitni a dokumentumaimat. Ez megint a produktivitást nagy mértékben tudja segíteni. Személyes kedvencem a hol tartottam a fájban nevű funkció. Ezt nem is magyarázom, hanem inkább mutatom. Olyat csinálok, amit az előadók nem szeretnek. Előadás közben bezárom a fájlt, és aztán megnyitom újra. Amikor megnyitom azt a PowerPointot, akkor van itt egy olyan jobb oldalt egy megjelenő kis menüpont, ami azt mondja, hogy welcome back, üdv, hogy visszajöttél újra, és mutatja azt, hogy hol tartottam a 24. szlájdon, hogyha rákattintok, akkor van olyan kedves, hogy még oda is lép arra a diára nekem. Ez természetesen működik Word esetében is. Olvasunk egy könyvet, szerkesztünk egy nagyon fontos dokumentumot, bezárjuk, újra megnyitjuk egy nappal később, ki tudja már, hogy hanyadik oldalnál tartottunk, ez behajtja nekünk a szamárfület. Oké. Hol is tartottam demo egy percben? Talán még egy perc sem volt. A kommunikáció harmadik pillérünk. Ugye mindennapos alkalmazások, amiket használunk, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy mindenki ezeket használja, nagyon sokan azért ezekből egyre többet használnak, például mondjuk Office alkalmazásokat, videokonferenciát, audiokonferenciába veszünk részt, telefónia szolgáltatásokat veszünk igénybe, tehát telefonálunk, telefonhívást indítunk, fogadunk, különböző chat funkcionalitásokat használunk, webes konferenciákba veszünk részt, illetve használjuk a hangposta rendszerünket. Ugye ez mielőtt valamilyen komolyabb egységes kommunikációs platform megjelent volna, előtte ezek teljesen disztribútált alkalmazások voltak szerver oldalon és kliens oldalon egyaránt. Ugye a Microsoft portfóliójában és az Office termékcsaládban a link szerver, illetve kliens az, ami ezt az egységes kommunikációs platformot megteremti, és gyakorlatilag az előző csempéken látott funkcionalitást, azt egy kliensben és egy szerverben meg tudjuk valósítani. Hiszen ugye a linknek a segítségével tudunk Office integrációt csinálni, meg tudjuk valósítani a telefonintegrációt, audio-videó konferenciákba vehetünk részt, és különböző chat üzeneteket tudunk egymással váltani. Ugye a link az a Microsoft életében nagyon régre nyúlik vissza, még az Exchange 2000-ben voltak az első nyomai ennek a rendszernek, azóta ez borzasztó sokat fejlődött. A legutolsó iterációnk az a link szerver 2013 volt, aminek a legfontosabb funkciói azok ezen a dián vannak összesűrítve négy fő pontba. Nem olvasom ezeket föl, mert ez csak egy felolvasó est lenne, és csak feleslegesen menne vele az idő. Néhány dolgot kiemelnék belőle. Egyfelől az a több résztvevős HD videó képességet, ugye a Link 2013 segítségével, ha a kliensgépünk is bírja, mert ezt egyébként elfelejtik azért hozzátenni a konkurensek is, hogy azért azt a videostreamet képesnek kell lennünk enkódolni és dekódolni a kliens oldalon. Szóval, hogyha a kliensünk is képes rá, akkor tudunk HD minőségben videostreamet továbbítani a linkben. Aztán kiemelni mindenképpen a teljes integrációt a termékcsaláddal, ahol is egy egységes kontaktkártya áll rendelkezésre az összes Office alkalmazásunkban. Szóval, hogyha azt látom, hogy a Szalontai Zolival közösen szerkesztünk egy Word docsit, és látom a Zolinak a kontaktkártyáját a Word-ben, akkor, hogyha rákattintok arra a kis kontaktkártyára, akkor egyből tudok onnan neki egy telefonhívást indítani. Méghozzá úgy tesszük ezt ilyenkor meg, hogy egyébként egy kontextust is adunk ennek a beszélgetésnek, vagyis annak a beszélgetésnek a tárgya, az rögtön az a dokumentumnak a neve lesz, amiből én indítottam ezt a kommunikációt. Ugye ez azért jó, mert a későbbiekben lehet, hogy éppen csak arra emlékszem, hogy azon a dokumentumon dolgoztunk és beszéltünk, de a tényleges beszélgetésre már nem. Ez viszont integrálódik az Exchange szerverrel, és bent van a beszélgetési előzményeimben, és így akár a dokumentum neve alapján is megtalálhatom a beszélgetési előzménybe azt, hogy valójában egyébként miről is cseteltünk. Kiemelném mindenképpen a modern mobil és webes klienst, gyakorlatilag ebből a halmazból, szintén a link az összes platformon elérhető, használható minden funkcionalitásában. Illetve kiemelendő a Skype Federációnak a lehetősége, amiről a későbbiekben lesz még szó. Szóval a mobil kliens a legfontosabb platformokon elérhető, Androidon, iPhone-on, iPad-en, Windows Phone-on, modern változata van ebből Windows-os kliensre, illetve a hagyományos Win32 APIN alapuló kliens is van a linkből. A Skype momentumot mindenképpen ki kell emelni, ugye a Skype, nagyon örültünk neki, amikor bekerült a Microsoft családba ez a termék. Óriási lehetőség van a Skype-ban és a Skype integrációban a linkkel. Ugye itt néhány szám, amiből talán az egyik legfontosabb dolog az az, hogy körülbelül a Skype hívásoknak a felében van egyébként videó is, tehát azok nem csak audio kommunikációk. Nagyjából 250-260 millió felhasználója van a Skype-nak, és körülbelül 40 millió konkurens felhasználó használja ma is a Skype-ot. Ezért vagyunk büszkék arra, hogy a linkkel a Skype az federálható. Mit jelent ez a federáció? Ez azt jelenti, hogy ha van a vállalatunknál egy link környezet, amiben megteremtettük annak a lehetőséget, hogy a felhasználók audio-videó konferenciát, szabadszöveges üzeneteket küldhetnek egymásnak és szervezhetnek ilyen konferenciákat, akkor azon túl, hogy ezt a vállalatunkon belül megtehetjük, gyakorlatilag potenciálisan 250-260 millió Skype felhasználóval bővíthetjük ezt a képességünket, és ez új lehetőségeket nyit ki. Egyfelől üzlet kommunikációban nagyon jól használható, illetve akár üzletügyfél kommunikációban is ez ideális lehet. Mondok egy egyszerű példát, hogyha mondjuk az én vállalatom X terméket értékesíti, és az én vállalatomon belül van link, és szeretném mondjuk a helpdeskemet, a kontaktcenteremet kinyitni a felhasználók felé interneten keresztül elérhetővé szeretném tenni, akkor egyszerűen a meglevő linkkel, hogyha összefederálom a Skype-ot, akkor az X termék vásárlói, a Skype felhasználók Skype-on keresztül beszélhetnek az én helpdeskemmel. Nem kell, hogy telefonhívást indítsanak. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen felhasználóbarát, üzletbarát magatartást tud lenni. Illetve adott esetben a dolgozó és család kommunikáció is kinyitható, nincsen annál jobb, mint az elégedett dolgozó, hogyha ő otthon a privát életében használja a Skype-ot, bent a vállalatnál pedig a linket, és egyébként meg tudja kérdezni a gyerekét, hogy biztonságban hazaérte már az iskolából, anélkül, hogy a vállalatnál egyébként mondjuk tiltott Skype vagy egyéb csatornákat használna, akkor ez hasznos tud lenni. Ugye ehhez a történethez kapcsolódik az, hogy szintén az elmúlt hetek bejelentése, ahol is bejelentettük azt, hogy a Skype és a link a jövőben még közelebb kerül egymáshoz. Történetesen ez annyit tesz, hogy a következő link server verziót azt már nem linknek fogjuk hívni, hanem Skype for Businessnek, vagy Skype vállalati verziónak. A gyakorlatilag megjelenésében is és a funkcionalitásában is a Skype kliens és a Skype vállalati verziója nem fog egymástól eltérni. Ugyanazok a jó funkciók, amiket szeretünk a Skype-ba, az bekerül a Skype vállalati verziójába, és fordítva azok a funkciók, amiket szeretünk egyébként a linkbe, azok pedig be fognak kerülni a Skype consumer verziójába. Hányan használnak egyébként linket? Kész föltartás. Wow! sokkal-sokkal több, mint amire gondoltam. Tehát akkor csak egy gyors említés, ugye abban a pillanatban, vagy abban az esetben, ha most van egy peer-to-peer videókommunikáció linkben, és te kontextust váltasz, mondjuk megnyitsz egy Word dokumentumot, akkor egyszerűen a háttérbe kerül az a link ablak. Ugye a Skype-nál ez már nagyon régóta meg van oldva, hogy ebben az esetben egy ilyen kis bélyeg méretben ott van neked a videókommunikációd, vagy ha akarod, akkor nagyobbba is, és mindig always top van ez a kommunikációs ablak. Most például a Skype for Business-nél ez a, egyébként Skype-ban nagyon jól működő funkció elérhető lesz a vállalati változatban is. Jó, ugye a linknél nagyon szeretjük kiemelni azt, hogy rugalmas kialakítási lehetőség van. Ugye egyfelől ezt vásárolhatjuk online szolgáltatásként a Microsoft adatközpontjából, ez a Link Online szolgáltatás. Hiszünk abban, hogy minden új link ügyfélnél ez az ideális, hiszen nagyon gyorsan és egyszerűen bevezethető szolgáltatás. Vagy a másik oldalon pedig a hagyományos on-premise link server kialakítás mellett is dönthetünk, amikor a saját adatközpontunkba építjük fel a link infrastruktúrát. És az igazán megkülönböztető, az pedig az, hogy a Microsoftnál szinte az összes szolgáltatásunk tekintetében mi nem csak online tudunk gondolkodni, cloud alapú szolgáltatásban, vagy csak helyben üzemeltetett szolgáltatásban, hanem a hibrid is elérhető, tehát akár elképzelhető egy olyan infrastruktúra is, ahol bizonyos felhasználók a Link Online-ban vannak, a felhasználók egy része pedig a helyben üzemeltetett Link infrastruktúrában van, hiba nélkül működik a Link hibrid, több egyébként itt ülő ügyfél is van, aki ezt most már így használja. Az utolsó, a negyedik blokkunk ez a biztonság mindenek felett, erre nagyjából van 11,5 percem, Gál Tamásnak megígértem, hogy takra pontosan befejezem 60 perc alatt, úgyhogy ez így is lesz, jelzem, hogy on track vagyunk. A biztonsági kihívások, amikkel találkozunk, az az, hogy gyorsan változó külső fenyegetettségek vannak, amikre megfelelő válaszokat kell tudnunk adni. Ugye az érzékeny adatok elvesztésének a veszélye az egy elég nagy fenyegetettség és biztonsági kihívás, illetve ugye Tamás is utalta arra, hogy a legjobb rendszer az, amiben nincsenek felhasználók, ugye mindezt valahogyan meg kellene tudnunk úgy valósítani, hogy a felhasználóknak a zavarása nélkül tudjuk biztosítani a megoldásainkat. No, ugye a Microsoftnak az átfogó megközelítés a security-ből ez nem újdonság, hiszen a Trustworthy Computing óta meglehetősen komolyan vesszük a security-t. Ez ugye a 2000-es évek elejére datálható a Trustworthy Computingnak az elindítása. Szóval itt az átfogó megközelítésünk az az, hogy a végpontvédelmet, file server védelmet, SharePoint védelmet, illetve az Exchange workload-nak a védelmét szeretnénk biztosítani. A megoldásunk az pedig egy DLP megoldás, de a Data Loss Prevention. Ugye az Exchange 2013-mal, ami a legutolsó iterációja a helyben üzemeltetett levelező rendszerünknek, megjelent egy Data Loss Prevention DLP funkcionalitás. Ez csak az első lépés ebben az egész folyamatban. Nem állunk itt meg, a következő verzióban ezt a DLP funkciót tovább fogjuk fejleszteni, illetve ugye természetesen ez az Office 365-ben is a Data Loss Prevention funkcionalitás megjelent. Amire ez hivatott most a jelenlegi verziójában, ez az, hogy segít azonosítani, monitorozni, védeni az érzékeny adatainkat a mély adatelemzésnek a segítségével. Fontos ezt kiemelni, hogy mindennek elég egyszerű a használata. Ugye itt az azonosítás, monitorozás és a védelemben van a hangsúly. Azonosítani képes azáltal, hogy képes elemezni a dokumentumoknak, illetve az e-mail workloadnak a tartalmát. Ugye hogyan tudja ezt megtenni? Gyakorlatilag ugyanazt a technológiát használja, mint amit az Exchange-ben levő Search Indexer, ami az összes Office dokumentumot, az összes PDF-et, illetve a szabadszöveges dokumentumokat, TXT-ket képes tartalmi szinten elemezni, és reguláris kifejezésekkel le tudjuk írni azt, hogy mi az a mintázat, amit keresünk abban a dokumentumban. Hogyha az a mintázat megtalálható az adott, bocsánat, nem dokumentumban, hanem fájban. Hogyha az a mintázat megtalálható abban a fájban, akkor eldönthetjük, hogy egyébként mit szeretnénk azzal az adott elemmel tenni. Szeretnénk egyszerűen csak egy monitor eventet elindítani rá, vagy szeretnénk megvédeni azt az adott fájt. És itt a védelemnek több rétege van. Na nézzük, hogy mik ezek. Ugye az egyik ilyen lehetséges akció, amit védelemként tudunk adni, az az, hogy a felhasználót értesítjük arról, hogy ő itt valami olyasmit próbál csinálni, amit neki nem lenne szabad. Ugye az Outlook 2010 óta elérhető a MailTip nevű funkcionalitás, amiben a felhasználóval tudunk közölni információkat. Nos, ez a DLP funkcionalitásunk pontosan ugyanezt a MailTip-et használja. A MailTip-ben le tudjuk írni azt a felhasználónak, hogy az adott dokumentumban hitelkártyaszámok vannak, és ezt légy szívesen küld ki. Figyelmes hallgatók itt egy pillanatra elbizonytalanodhatnak, hiszen eddig azt mondtam, hogy az Exchange szerver belelát abba az adott fájba, akkor hogyan lehetséges az, hogy egyébként még az elküldés előtt egy MailTip-ben, az Outlook kliensben, vagy az Outlook Web Access-ben, vagy az OVA for iPad-ben megjelenik ez a MailTip üzenet. Nos, ez úgy lehetséges, hogy ezeket a szabályokat ezek a kliensek letöltik, és a kliensek maguk evaluálják, ők maguk végrehajtják ezeket a szabályokat kliens oldalon, és anélkül, hogy a felhasználó megnyomta volna azt a küldés gombot, tulajdonképpen a DLP szabály a kliens oldalon kiértékelődik, és megjelenítjük neki azt az információt, hogy egyébként ő itt valami a szabályba ütköző dolgot szeretne elkövetni. Ugye említettem azt, hogy mindezt lehetőség nélkül, vagy lehetőség szerint a felhasználók zavarása nélkül tegyük meg. Dönthet úgy az adminisztrátor, hogy bizonyos szabályoknak a megsértése esetén a felhasználónak lehetőséget ad arra, hogy felülírja a műveletet. Tehát mondjuk az adminisztrátor azt szeretné, hogy ezek a kártyaadatokat tartalmazó levelek ne menjenek ki a vállalaton kívülre, viszont bizonyos felhasználói körnek mondjuk adhatunk olyan jogosultságot, hogy ő ezt felülírja, és azt mondja, hogy ezt a levelet nekem már pedig el kell küldenem. Ilyenkor a levél el fog menni, viszont lenaplózzuk azt, hogy a felhasználó ezt felülírta. Jó, természetesen az offline is működik, tehát hogyha a szuper fontos főnök a repülőn internetkapcsolat nélkül próbálja meg elküldeni a levelet, nem fog bekerülni az Outboxba, ugyanúgy az Outlook kliense végre fogja hajtani ezt az ellenőrzést, és meg fogja állítani ezt a cselekményt. Arra kértek a kollégák, hogy a rights managementről ne beszéljek sokat, mert az egy másik témakör, úgyhogy itt csak egyetlen díja erejéig azért azt megemlíteném, hogy akcióként nem csak ilyen egyszerű soft dolgot tudunk csinálni, hogy ott riasztjuk a felhasználót méltébe, hogy valami olyat akar csinálni, amit neki nem lenne szabad, hanem meg tudjuk azt is csinálni, hogy a rights management jogosultságot automatikusan hozzáfűzzük a dokumentumhoz, és ebben az esetben a felhasználó vidáman küldheti fűnek, fának, bárkinek azt az adott dokumentumot, csak azt fogja tudni megnyitni, akinek egyébként ténylegesen RMS szerint joga van hozzá. Egy, kettő, az RMS-nél nagyon el szoktuk felejteni azt kiemelni, hogy ez nem csak a jogosultságokat fűzi hozzá a dokumentumhoz, hanem a dokumentumnak a tartalmát enkriptálja is. Tehát kimehet az akár házon kívülre is, egy FIPS 140-2 compliant a minősítésünk van hozzá, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban nem lehet ezt feltörni. Jelen pillanatban, duplán aláhozva. A vállalati eDiscover funkció szintén része az Office termékcsaládunknak. Ugye itt az eDiscovery alatt azt kell érteni, hogy gyakorlatilag a vállalaton, általában minden vállalatnak van egy óriási adatvagyona. Ez az adatvagyon nagyon sok helyen lehet. Amire mi most fókuszálunk, az tipikusan a SharePoint, az Exchange, illetve a File Server Workload. Ebben a vállalati adatvagyonban jó volna tudni egyfelől kereséseket elindítani, mondjuk adott termékekre, adott kulcsszavakra való keresést elindítani, egyáltalán megnézni azt, hogy milyen információk vannak ezeken a területeken, illetve jó volna ezekre bizonyos szabályokat tudni megfogalmazni. Tehát például mondjuk egy gyógyszergyár esetén az XY gyógyszerkészítményhez kapcsolódó dokumentumokat tilos letörölni, nem tudom, 10 évig a rendszerből. Hogyan tudjuk mindezt hatékonyan megcsinálni egy jól működő e-discovery megoldást nélkül? Hát tipikusan sehogy. Ugye ez megint az a terület, amiben a Microsoft jelentősen investál, és a SharePoint, Link, Exchange, illetve FileServer workload-ra az előző felsorolásból kifelejtettem a linket, ezt most pótoltam. Szóval ezekben a workload-okban képesek vagyunk egy ilyen átfogó keresést elindítani. Ezeknek a kereséseknek az eredményét akár statisztikai alapon megkaphatjuk, de magát a tartalmat is megkaphatjuk. Szóval mondjuk egy compliance manager az jogosult arra, hogy magát a tartalmat is megkaphassa, illetve ezeknek a kereséseknek az eredményére megőrzést is be tudunk állítani, és azt tudjuk mondani, hogy ezt már pedig a rendszerből nem törölhetik a felhasználók, és semmilyen esetben sem veszhet el információ. Jó, ez kicsit hajaz az ilyen archiválás megoldásra, mi nem szeretjük erre az archiválás megoldást és kifejezést használni, ez tipikusan egy e-discovery funkcionalitás. Jó, itt néhány képernyőkép ehhez tartozóan, van ehhez egyébként egy e-discovery portál, ahonnan el lehet indítani ezeket a kereséseket és adatmegőrzési beállításokat, csak aztán utána mindezt természetesen storage-gyal győzzük. Úgyhogy ezért is ezt gyorsan kiemelném, hogy mindez a funkcionalitás elérhető Office 365-ben is, és elérhető a helyben üzemeltetett termékek esetén is, illetve elérhető egy hibrid környezetben is. Hogyha SharePoint rendszerünk van online, illetve van on-prem is, természetesen ilyen megőrzéseket és kereséseket ég és föld között a hibrid környezetben is végezhetünk. Jó, és ugye ez segít teljesíteni a megfelelősi szabályokat. Kávészünet 15:00-ig, egy pillanat, én még bepótolnám, hogyha lehet a hátralevő 1 perc 45 másodpercbe a Windows Phone-os demót, mert valami fújolást hallottam, amikor azt mondtam, hogy ezt nem fogom megtenni. Látható? Látható. Jó, ez az én mobiltelefonom. Elindítjuk az Office Hub-ot, még van 1 perc 10 másodpercünk. A Places-nél megjelennek azok a dokumentumtárak, amiket használtam a közelmúltban. Ugye a Tamásnak a dokumentumtárába dolgozott az egész csapat, ez egy OneDrive. Hát törölni még azt nem akarom. Belemegyünk a Documents-be, ugye itt van egy TN20141119 nevű folder, TechNet, 2014. november 19, és megnyitjuk az agendát. Jó, ez egy PowerPoint, elfordítjuk a telefont, és egyébként látjuk a teljes PowerPoint prezentációt, bele tudunk nagyítani, és jól láthatóan 14:40-től kávészünet. Úgyhogy akkor jó egészséget a kávéhoz, és köszönöm a figyelmet!